110-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Duna vízgyűjtőjén eddig lehullott, és a hétvégén még várható jelentős mennyiségű csapadék miatt árhullámokra kell számítani a vízfolyások nagy részén, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Már megkezdte működését az árvízvédelmi munkákat koordináló országos műszaki irányító törzs. Orbán Viktor az esőzések miatt szükségessé vált felkészülést ellenőrizte Budapest és Pest vármegye határán a Duna árvízvédelmi létesítményeinél. Tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfő meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős energiaügyi minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését a várható vízellásokról és a szükséges intézkedésekről. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Krisztalina Georgievát, a Nemzetközi Valutalap vezérigazgatóját, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. Megállapították, a háborúk, feszültségek miatt a többoldalú együttműködések gyengülnek, így a korlátok nélküli sokoldalú világkereskedelmi rendszert minden oldalról egyre több támadás éri, miközben a világ nem engedheti meg magának azt, hogy egymással szemben álló blokkokra szakadjon. A Nemzetközi Valutalap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta, a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkezett IMF vezérigazgatót. A tárcavezető kiemelte, a Valutalap is támogatja a magyar EU elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat. A pénzügyminiszterek budapesti találkozója minden szempontból sikeresnek tekinthető, mind a résztvevők körét, mind a megbeszéléseken elhangzottakat illetően, mondta a pénzügyminiszter a gazdasági és pénzügyi tanács budapesti tanácskozását követően. Varga Mihály felidézte, kreatív ötletek hangzottak el a magyar elnökség akadályozására, azonban ennek ellenére minden tagállam és szinte minden jegybank magas szinten képviseltette magát. Komoly esélyt lát az érzékelhető bérnövekedésre a miniszterelnök a következő 2-3 évben is, Orbán Viktor erről a Kossuth Rádióban beszélt. Hazánk egy nagyon nehéz időszakon már túl van, és nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában állunk, mondta. Kifejtette, a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk, az infláció lassan 3% alá esik, a magyar beruházási mutató is jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20, amiénk 23%. Magyarország érdeke a gazdasági semlegesség és nem a blokkosodás, jelentette ki. Az ukrajnai háborúról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a világ normális gondolkodású része mindig is békepárti volt, azt kellett elindítani a békemissziójával, hogy a nyugatiak is elkezdjenek gondolkodni ennek lehetőségéről. El is indult ez a gondolat, hiszen óriási vitát kavartunk Európában, a békemisszió nélkül ez el sem indult volna, értékelt. Akármit csinál Brüsszel, Magyarország nem lesz bevándorló ország, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, Magyarország 2015 óta, amikor a migránsválság tetőpontra jutott és az invázió megindult, azt mondja, a külső határokat meg kell védeni, ezért nyavajgás és önfelmentés helyett vett egy nagy levegőt, felépítette a kerítést és megfogta a migránsokat. Hangsúlyozta, az EU-nak nem megbüntetni kell Magyarországot, hanem ki kell fizetnie azt a nagyon jelentős összeget, amibe eddig a határvédelem került, és pénzt kell adni, hogy ezt a munkát folytathassuk. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökét. Nagy Márton a találkozón kiemelte, az EBRD jelentős növekedést ért el a magyarországi portfóliójában, amely több 10 millió eurós bővítést jelentett, különösen a pénzügyi, agrár és ingatlan szektorban. Az egyik legfontosabb eredmény a Budapest Airport tranzakciójában való aktív részvétel volt, ami szintén hozzájárult a bank magyarországi szerepének erősödéséhez. A kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetésre fordított összeget, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence ismertette, idén már több mint 130 milliárd forintot fordítanak erre, még 2010-ben 30 milliárd volt a keret. Kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsák az egészséges, változatos ételeket a gyermekeknek, fejtette ki. Végül az időjárásról. Alapvetően borult lesz az ég a folytatásban, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, a következő estétől is majd nagy mennyiségben várható eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a hamarosan induló bükki kerékpáros teljesítmény túrát, és foglalkozunk még a lakossági környezetvédelemmel is. Idén is megszervezik a bükki kerékpáros teljesítmény túrát, amely szeptember 29-én kerül megrendezésre. Idén is 4 távon, 30, 50, 80 és 115 kilométeres távok közül választhatnak a versenyzők, amelynek a jelentkezési határideje szeptember 26-a. A túrázóknak fontos információ, hogy sisakot, lámpákat, működő telefont, töltőt, szerszámkészletet és poharat mindenki hozzon magával. A részletekről Orosz Emesét, a túra egyik szervezőjét hallják.
Szeptember 29-ére tettük az időpontot. A helyszín az ugyanaz, mint már sok-sok éve, a Csanyikban található királyasztali faház lesz a rajt és a célnak az időpontja, és ugye a tavaszi BKTT-nk az kimaradt, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy ismét találkozzunk. 4 távunk van idén is, 30 kilométeres a legrövidebb, amit tudunk ajánlani akár élénk gyerekeknek, családoknak közösen. Van egy 50 kilométeres távunk, ami az egyik legjobban biciklizhető szerintem. Ott én már végigmentem rajta egy országútival is, de azért nem feltétlenül ezt ajánlom, de meg lehet csinálni. És van egy 80 kilométeres távunk, ami ugye elmegy egészen Szilvásváradig, és úgy Máinka felé kerül visszafelé, úgyhogy kétszer másszák meg a Bükkfennsíkot, ott már egy kemény, egy edzettebb fizikumra van szükség, és egy jó biciklire. És hát van a 115-ös távunk, amit néhány évvel ezelőtt újítottunk meg, és hát itt meg ugye kétszer mennek fel Bánkútra a nevezők, ami az elérhető, vagy hát így biciklivel aszfalton elérhető legmagasabb pont ott a Bükkben, úgyhogy ott bőven 1000 méter szint felett vannak a nevezők, de hát ez volt az igény. A 30 kilométeres, az ott ugye egyetlen ellenőrző pont van, ez pedig Jávorkút, úgyhogy az a királyasztaltól indul, és Alsóhámoron keresztül ugye Lilafüredre megy fel, és a Színva forrás felé kanyarodnak el, egészen a Lusta völgyig. És a Lusta völgyön kell felfelé menni, ez egy viszonylag kemény kaptató, és ott nagyon rossz az út, ezt azért mindig hozzá szoktam tenni, de pont ezért felfelé kell menni, nehogy ott lefelé baj legyen. És utána a Kecskeláb rét, ami egy nagyon szép rét egyébként, ezt ajánlom megfigyelésre majd, ha ott járnak a túrázóink, utána Jávorkútra érkezve a Létrástető felé, a Savósvölgy felé ereszkednek le, és a Hámorító mellett visszafele ugyanúgy a Királyasztalra. Az 50 kilométeres az hasonlóan indul, csak itt egy kicsit fordított sorrendben, mert hogy a Savósvölgy Létrástető felől közelítik meg Jávorkutat, és utána felmennek egészen a Nagymezőig, és a Bányahegy felé kell kanyarodni, vagy hát a Bányahegyre ereszkednek el, én azt a szerpentint szeretem talán a legjobban egyébként, tényleg nagyon jó a biciklizhető. És utána pedig a Rejtek és Hollóstető felé forrás mentén Lilafüredre, és akkor vissza a Csanyikba. Ez egyébként 49,9 kilométer, hogyha minden igaz, úgyhogy pont 50 majdnem. A 80-at ott említettem, hogy egészen Szilvásváradig elmennek, ugye itt is úgy indul, hogy a Hámorító mentén Létrástető, Jávorkút felé Nagymezőn át, és ott pedig az Olaszkapu felé kanyarodnak, az a másik gyönyörű szerpentin, ami az Olaszkaputól ereszkedik le Szilvásváradra, és ott pedig Nagyvisnyó Dédestapolcsányon keresztül Máinkánál kell ismét feltekerni a Fennsíkra. Az egy elég rossz minőségű út sajnos, viszont megint csak felfelé kell menni, úgyhogy ezzel nem lehet gond. És utána Szentlélek csókás felé jönnek le, az egy jó maradék, és az sem túl jó az út, úgyhogy ott szoktam figyelmeztetni a túrázókat, hogy óvatosan, mert ott meg ráadásul már a kocsik is ugye egyre gyakrabban feltűnnek. És hát a leghosszabb távunk a 115 kilométeres, ami pedig úgy indul, hogy Csókástető felé mennek fel, Szentlélek felé a királyasztalról, ami azt jelenti, hogy ott tényleg nagyon oda kell tenni magunkat, mert az egy nagyon meredek út, és hosszan emelkedik, és egészen Bánkútig felmennek. Ott Bánkúton emiatt létrehoztunk egy új ellenőrzőpontot is, hogy azért azt az egy nagy mászást így az elején, azt megjutalmazzuk valami kis nasolnivalóval, és utána a nagy mező felé, szintén az olasz kapun át, a Gerennavár, Tótfalusi völgy és a Szalajka völgyön keresztül a Szilvásvárad, és utána a különbség az, hogy itt elmennek egészen Bükkmagyaróst, Sáta felé, Sátán ott várja őket a következő ellenőrzőpont, ja, és természetesen Szilvásváradon is, és utána Uppony, Dédestapolcsány, Máinka, ott a Lázberci víztározó mellett mennek végig, gyönyörű az a hely is, és utána Máinkától Bánkútig jön a következő hegymenet. Itt viszont már Bánkúton nem lesz ellenőrzőpont, hanem Jávorkútra még le kell ereszkedni ahhoz, hogy tudjunk inni, de az már csak egy ereszkedés, úgyhogy azt ki lehet bírni. És akkor Jávorkútra pedig vissza a Csanyikba. A bicikli ez valóban nagyon fontos. Mint mondtam, én végigjártam az összes távot egyébként országúti biciklivel, de nem ajánlom ezt. Csak akkor, hogyha az embernek nagyjából végtelen mennyiségű belső készlete van, mert tényleg defekt veszélyes az út. Úgyhogy ha a személyes preferenciámat mondhatom, én a gravel tartom a legmegfelelőbb biciklinek, de egyébként bármilyen jó állapotú, műszakilag felkészített és átnézett rendes fékkel és rendes váltóval rendelkező biciklivel egyébként teljesíthető, mindenkinek a saját választása szerint. Ami nagyon fontos, hogy csak bukósisak és lámpák, működő lámpákkal engedjük elindulni a túrázóinkat, főleg, hogyha jó idő van, az árnyátékok egészen meglepő módon el tudják tüntetni a bicikliseket az autósok elől, úgyhogy mindenképpen javasoljuk, hogy a piros villogó és az első fehér villogó is végig menjen, és hát a bukósisakat talán nem kell magyarázni, hogy miért olyan nagyon fontos, enélkül nem is indulhatnak a túrázóink. Amit fontosnak tartok, az a kulacs és a víz. Adunk minden ellenőrző ponton mi is inni, viszont nem mindenhol van elérhető forrásvíz. A Facebook csoportban vannak is, meg csinálok is friss térképeket, hogy hol van elérhető víz, forrás, viszont nem tudom, volt olyan év, hogy például a Jávorkúti forrásból sem jött a víz, és erre nem tudunk felkészülni. Úgyhogy mindenképp javaslom, hogy elegendő mennyiségű folyadékot. Ennivalóval általában el szoktuk látni rendesen a túrázóinkat, de hogyha valaki tudja magáról, hogy sokat szokott ilyenkor, akkor egy-két energia szeletet vagy műzli szeletet be lehet rakni a zsebbe. Mindenképpen egy telefon, működő telefon, amin elérhető GPX-et küldünk, térképfájt minden egyes nevezőnek, ahol elérhető, tudunk hozzá alkalmazásokat ajánlani, amiket akár navigálnak is, hogyha van internet hozzáférés, ez nem mindenhol van, úgyhogy erre azért számítani kell. Ebben a teljesítménytúrában nem csak maga a bükk és a kerékpározás és az a közösség, ami jön biciklizni az élmény, hanem egyébként maga a szervezés is, mert egy hihetetlen önkéntes csapat dolgozunk, akik egészen a gyerekkortól a nyugdíjas korig minden korosztály képviselteti magát, és hát a finomságok is például nekik köszönhetőek egyrészt, mert egyrészt azért vásároljuk is, viszont vannak házi süteményeink, amiket ilyenkor már nagyban próbáljuk kitalálni, hogy vajon hány nevezőnk lesz, és akkor abból vajon hányan jönnek, melyik távon, hogy melyik sütiből hányat kell sütni, és próbálunk erre felkészülni, és ez egy ilyen kis közösségi program igazából az előkészületek is, úgyhogy itt ebben szerencsések vagyunk, hogy van egy ilyen csapat, akik lelkesen minden évben, majd hogy nem minden évben ugyanazok az emberek jönnek segíteni nekünk az ellenőrző pontokon, osztogatni a nasolnivalót, meg lepecsételni, hogy igen, elértél idáig, és ugyanazok az emberek főzik a piros-íros kenyérhez a piros zsírt, a titkos receptünkkel, nem is titkos egyébként, de azt most nem fogom elmondani. De hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka. Úgyhogy már most is készülődünk, gondolkozunk, válogatunk, számolgatunk. Reménykedünk benne, hogy sokan jönnek. Pont emiatt, hogy nagyon sokan kerestek minket egyébként tavasszal is. Itt sajnos ez az én kapacitás hiányom volt, megmondom őszintén. Én most diplomáztam az ETN, és nem tudtam most a tavaszit ezt bevállalni, de így most már sikerült, úgyhogy megoldjuk, és ebben reménykedünk, hogy talán sikerül egy rekordot dönteni. Mindig ilyen 100 és 160 fő között szoktak jönni, amióta kettőt rendezünk évente, észrevettünk egy csökkenést, egy kicsit, tehát hogy van, aki csak az egyikre jön nyilván, és akkor hát, ha most sikerül 160 felé mennünk, ez a cél. Egyébként nagyon szép útvonalon megy végig, és igazából az 50-es és a 30-as táv az, hogyha az ember szokott mondjuk biciklivel járni, dolgozni, akkor valószínűleg teljesíthető egy kis akaraterővel, vagy rákészüléssel. Ezeket mind a két távot gyermekek is szokták teljesíteni. Ami fontos szerintem, hogy az ember, hogy mondjam, szeressen önmagával versenyezni egy kicsit, mert ugye ez egy teljesítménytúra, és a szokásokkal ellentétben mi nem szoktunk sorrendet sem közzétenni, mert tényleg azt szeretnénk, hogyha itt nem az egymással versengésről lenne szó, hanem inkább egy közösségi tekerésről, ahol egymást biztatva tudtok menni, és mindenki magával versenyzik. Erre vannak nagyon jó applikációk, amik ugye felveszik már, hogy te milyen tempóban, hány métert emelkedve, hogy mentél, és ezekkel vissza lehet nézni, hogyha te mondjuk többször jössz minden évben, akkor vajon javultál-e, edzettél-e eleget ehhez, és szerintem itt mindig a kis magad fejlesztése a cél, és ezt a szemléletet szeretnénk mi is inkább hangsúlyozni, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Szintidő az van, 30 kilométeresen 4 óra a szintidő, és sávosan indítjuk a távokat, tehát például a 30 kilométeresek 10 és 12 óra között tudnak majd elindulni. Az 50 kilométeres távon 5 óra a szintidő, és 9 és 11 óra között van az indítás. A 80-as távon már 7 óra a szintidő, és reggel 8-tól el lehet indulni egészen 10 óráig, és a 115-ös kilométeren hát ott 9 óra a szintidőnk, és 8 és 9 között lehet elindulni pont emiatt, hogy gyorsan induljanak mindenki reggel, mert hogyha valakinek kicsit több időbe kerül a teljesítés, akkor őt is meg tudjuk várni. Alapvetően az ellenőrző pontjaink is sávosan zárnak, tehát attól függően, hogy mikor indult az a táv, amin ő el van, a szintidő bezárta után bezárunk mi is, de mindenkit meg szoktunk várni a célban, hogy tudjuk, hogy mindenki rendben van. Szerintem a legnagyobb elismerés az az, hogy minden évben akár kétszer is visszatérő túrázóink vannak. Pedig nagyon régóta megy már ez a túra, ugye már lassan 20-valahány, azt hiszem ez a 27. Bükki kerékpáros teljesítménytúra, igaz, volt az utóbbi 4 év, amikor már 2 volt évente, de akkor is már 20 éve lassan megy, és minden évben ugyanazok az emberek is itt vannak, és minden évben jönnek újak. A másik, amit mi nagy elismerés éltünk meg, hogy egyre többen jönnek a Dunántúlról. Mindig el szoktuk kérni, egyébként is kell a számlához a cím, és külön el is szoktam kérni, hogy melyik városból jössz, mert csak ilyen statisztika miatt, hogy 60-valahány városból érkeztek már hozzánk, és akkor Balaton mellől, Székesfehérvár, Szeged, Sopron mellől, tehát hogy és ez, hogy így már lassan azt kell mondjam, hogy egy kis büki rendezvény vagyunk, de már gyakorlatilag országos híre van, és tényleg annyira gyönyörű ez a táj, hogy megéri. És ami visszajelzést pedig kapunk meg, amit látunk mindig ott a célban, amikor megérkeznek, nagy társaságok jönnek, tehát hogy tényleg ez egy közösségi esemény, és az se baj, mert elég lazák a szintidőink egyébként. Én az 50 kilométeres 2 óra 30 perc alatt szoktam kb. Letekerni, és egyébként 5 óra van ráadva, és ezért azt tapasztaljuk, hogy sokan tényleg nem versenyként élik meg, hanem mondjuk megállnak Szilvásváradon, esznek egy hamburgert, közben jól érzik magukat, mert miért ne, és hogy egy nagyon jó hangulatban utána megérkeznek a célba, piros zsíros kenyért esznek, gyógyfüves teánkat isszák, és egy régi ismerősként tudnak köszönteni már sok mindenkit miatt, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy kedves és értékes rendezvény, ami itt történik. Szeptember 26-áig, tehát 3 nappal a túra előtt van az utolsó időpont, amikor még lehet nevezni, előnevezés van, tehát ahogy már évek óta a helyszíni nevezéseket nem szeretnénk, és megtalálják a Büki Kerékpáros Teljesítménytúra Facebook csoportjában a jelentkezési lapot, egy online 5 perc alatt kitölthető form, és utána pedig a nevezési díj befizetésével ez érvényessé is válik, és hát várunk mindenkit szeretettel.
Choice.
Say Lord.
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle.
Most Szebenyei Pétert, a Klímapolitikai Intézet munkatársát hallják, aki Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott előadást középiskolás diákoknak.
Én általában az előadásomat azzal szoktam kezdeni, hogy ki is vagyok én. Ugye többek között ki is van írva a nevem alá, illetve itt még egy korábbi képem látható róla, amikor még a szakállamat nem növesztettem meg, amit még, ha egy kicsi személyes sztoriú belemeltek, a leendő apósommal egy fogadás alkalmával kezdtem elnöveszteni, de inkább térjünk rá a tárgyra. Hát egy volt egy kis szakmai bemutatkozóm, és én már több mint 7 éve foglalkozok lakossági szintű edukációval, de viszont sokan megszokták azt kérdezni, hogy nekem ez honnan adódik, miből ered. És előadásom alkalmával, vagy tévészereplésém alkalmával ezt tudták ezt megkérdezni, és ilyenkor mindig arról szoktam beszélni, hogy én már gyermekkoromban egy kapával zsonglolködök, és a szüleimmel rendszeresen kertészkedtünk kiskoromba, és akkor a maga természet szeretete így már kiskorom óta így bennem van, akkor ott csirázott ki, és ezek után elkezdtem a környezetvédelem felé orientálódni, Ez egy olyan kép mutat be, amikor és arról szól, hogy ugye környezetmérnökén végeztem 2009-ben, és ezek után pár évre rá elkezdtem foglalkozni a lakossági szintű edukációval, mert azt tapasztaltam, hogy emberek panaszkodnak, hogy itt a szemét, ott a szemét, és hiába jelentik be, nem történik változás. Ekkor találtam ki annó ezt a hulladékvadász nevű weboldalt, amiből lett egy sikeres applikáció, és itt egy mozgalom is nőtt, sőt, is Kecskeméten is van egy ilyen hulladékbejelentő csoport, nem tudom, hogy ki ennek a csoportnak Facebookon a tagja. Ilyen több ezer fős csoport, ahol rendszeres emberek megosztják a különböző ilyen szemétkupacokat, mert őket zavarja, és a csoport vezetője Facebookon, ő a illetékes önkormányzata is együttműködik, és így nagyon sok szemétkupacot tudtak már így felszámolni, tehát érdemes esetleg rákeresni majd Facebookon erre a csoportra, mert tényleg olyan emberek vannak benne, akik napi szinten foglalkoznak így a környezetvédelemmel. Én 2020 végén leköszöntem a civil szervezetésről, így én már nem vagyok a jogalapítványnak az elnöke. Viszont nem akartam elengedni magát a környezetvédelmet, így lakossági szinten, így megmaradtam úgymond környezetvédelmi influencer, többek között azért is, mert én azt tapasztaltam, hogy az emberek weboldalakat, csoportokat nem igazán követnek, viszont egyénekkel tudnak azonosulni, így egyfajta környezetvédelmi influencerrel is, és így úgy tapasztaltam, hogy az én általam készített tartalmakat sokan megosztják, sokan olyan visszajelzést adnak számomra, ami azt mutatja meg, hogy nekem ez a munka, amit teszek, vagy amit nekik így nyújtok, az a tudás, az számukra hasznos, és megfogadják javarészt. Emellett zöld marketinggel is foglalkozom, de ami még ennél fontosabb, hogy a Klimapolitikai Intézetnél környezet és klímavédelemmel foglalkozok napi szinten, így az aktuális világban történő folyamatokkal is tisztában vagyok, és ezekkel alapján készítem el a különböző anyagaimat. Ugye a maga az előadás címében, ugye környezetvédelem a mindennapokban, érdemes elkezdeni az elejéről, tehát hogy miért is kell védeni a környezetet, miért fontos a környezet, és miért fontos ez nekünk embereknek. Sokan a környezetvédelmet egyfajta úri szokásnak gondolják, de ha belegondolunk, minél hosszabb ideig szeretnénk egészségesek lenni, egészségesen élni, és a környezetvédelem egy kimondott eszköze ennek, hogyha óvjuk a környezetünket, akkor vélhetően egészséges környezetben élhetünk. Itt maga az egyik problémával kezdeném, maga a hulladékkezeléssel, ami ugye javarészt ugye az utcán hever, a különböző eldobott hulladékok, illetve rosszul felhasznált, vagy rosszul használt eszközök eredményezi azt, hogy akár az egyes emberek szemetelnek, és a szemetelés után esetlegesen a boltban, hogyha elmennek ugye vásárolni, vagy maga a szemetelést is külön választanám, mert vannak olyan egyének, akik nem tudják, hova kell vinni a szemetet, és emiatt rossz helyre teszik, vagy hanyagságba dobják el. Emellett létezik ugye az a fajta tudatos vásárlás hiánya is, amikor elmegyünk egy boltba, és nem tudjuk azt, hogy az a termék milyen mértékben van az becsomagolva, és ez mennyi hulladékot termelünk vele. Ha egy kis odafigyeléssel ezen a hulladék mennyiségen, ami napi szintű életvitelünk során termelünk, nagy mértékben tudunk csökkenteni egy kis odafigyeléssel. Rengeteg olyan bolt hálózat nyílt már meg az országba, ami úgynevezett csomagolásmentes bolt, ahol lényegében csökkentett csomagolóanyaggal ellátott termékeket tudunk vásárolni, akár kimérős megoldásokkal, illetve vannak rengeteg már olyan termék is, ami utóbbi időszakban a különböző gyártók is arra fókuszáltak rá, hogy minél kevesebb hulladékot állítsanak elő különböző termékek csomagolásával. És maga a hulladék megelőzés problémája is egy sarkalatos probléma, hiszen maga a megelőzés gyártói részvési felelősséget ró rá, hiába próbálják rendszeresen a gyártók az emberekre ráhárítani a felelősséget, hogy nem a gyártó szemetelt, hanem az emberek, akik azt a terméket rosszul használták föl, rossz helyre helyezték, és emiatt sok esetben maga a hulladék megelőzés gyártói részről is fontos lépés lenne, hogy olyan termékeket gyártsanak, amik ténylegesen hulladékmentesebbek, és így kevesebb hulladék kerül ki a környezetbe. És maga a szelektív hulladékgyűjtés anomáliák, ugye országosan több rendszer létezik. Én nemrégiben Élden laktam, onnan elköltöztem, ott házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés volt, de az a fajta forma, amikor külön kukába kellett beletenni a műanyagot, a fémet, az üveget, a papírt. És most, ahol lakom, ott viszont zsákos megoldás van, és ott minden szelektíven gyűjtető hulladék, persze megfelelően belehelyezve a zsákba, gyűjthető. De ezért is sok esetben az emberek kételkednek a rendszer tisztaságában, hogy mennyire jó ez, és úgymond hanyagul a kukába dobják, amikor egy nagyon egyszerű dolog. A szelektív hulladékgyűjtés alapvetően úgy kell felfogni, mint egyfajta tudatos életmód egy kiemelt részét, hiszen a szelektív hulladék, maga a hulladék szó, az egyfajta nyersanyag, egy másik nyersanyag az ipar számára, amit ezáltal, hogyha szelektíven gyűjtjük, vissza tudjuk megfelelő helyre juttatni. A látogatási rendszer hiányosságai, ugye erre gondoltam kimondottan, hogy vannak olyan hézagok, még itt a, akár Magyarország, akár világban is, hogy amit szabályozni kell, és legutóbb például tavaly nyáron volt, amikor az egyszer használatos, könnyen és egyszerűen helyettesíthető műanyag termékeket ugye betiltották nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is, és ez is folyamatosan fejlesztik, lakossági, illetve gyártói igényekhez igazítva, illetve szakemberek bevonásával, de ugye lassú vízpartot most haladnak vele.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben bemutattuk a hamarosan induló bükki kerékpáros teljesítmény túrát, és foglalkoztunk még a lakossági környezetvédelemmel is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdőfohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Szőlőske a Bodrogi jobb partján, a 79-es főút mentén Sátoraljaújhelytől 7 kilométerre keletre, de már a határ szlovákiai oldalán fekszik. Ide kalauzol el most bennünket Farkas Erzsébet kolléganőm. A riportból kiderül, hogy miért.
Szanisztó Jánossal és kedves feleségével, Erzsébettel szőlősként találkoztam, mert hogy néhány perccel ezelőtt ért véget a szőlőskei állandó vadászkiállítás megnyitója, amely a helyi közösségi házban látogatható most már a mai naptól ingyenesen. Mi is ennek a története, ennek az állandó vadászkiállításnak?
Hát a rövid története az, hogy itt születtem szőlősként, és itt vadászok, és ennek alapján szerettem volna a gyerekeknek, fiataloknak ismertetni az itt élő állatvilágot, a természet csodáit, és ennek az alapján született ez a kis kiállítás. Az épület az egy elhagyatott épület volt, amelyiket a bátyám ajándékozta a községnek.
Felújított állapotban van az épület, mondjuk el a kedves hallgatóknak.
Igen, a község felújította ezt az épületet, csodálatos szép, és így ezt a falat megkaptam a polgármester úrtól, hogy ide készíthetem ezt a kis kiállítást. Ennek az alapján elhatároztam, és az otthoni segítséggel, kedves feleségem segítségével meg tudtuk valósítani, és augusztus 31-én átadásra került. Polgármester úr átvette a hivatalos dokumentet, ettől a naptól a község tulajdona, és így jöhetnek a gyerekek, az óvodások. Királyamecen lakunk, ott is van egy házi óvoda, amit már be is terveztem, hogy elhozom a gyerekeket, és bemutatom nekik ezt a kiállítást, és majd jönnek a polgármester úr felesége, és úgy tudom, hogy óvónő is már ígérte, hogy az gyerekekkel majd fog ide jönni, és elszaporodik ez a információ, akkor majd jönnek többen.
Mert ez is a kiállításnak a célja, az elsődleges célja, hogy a fiatalokkal megismertesse és megszerettesse a természetet.
Igen, ez a cél. Pontosan.
Kedves Erzsike, önhöz fordulok. Mit szólt ahhoz, amikor a férje megosztotta önnel az ötletét, a tervét, hogy szeretne egy ilyen állandó vadászkiállítást szőlősként a szülőfalujában?
Nem nagyon lepett meg, ugyanis elég gyakran kapok ilyen kellemes meglepetéseket, mert tudtam, hogy neki ez szíve vágya, hogy minél többet hagyjon a jövő gyerekeinek, ifjúságnak. Mert hogy otthon is ugye azt csinálja folyamatosan napról napra, hogy unokákat felvilágosít, szeressétek a természetet, védjétek az állatokat, és nem utolsó sorban felkérik a helyi iskolában is a tanárok, például a földnapján, hogy jöjjön és tartson előadást, és ő ezt szívesen teszi, szeretettel. Én őt elkészítem ezekre az előadásokra olyan értelemben, hogy készítgetem a vadászruhát, vadász dolgokat, hogy minden kéznél legyen, és neki ez flottul menjen.
És támogatja is. Nagyon fontos a biztos háttér, családi háttér.
Hogyne.
Hány éve már, hogy együtt jóban és rosszban
hogy együtt vannak jóban és rosszban? 48 éve.
Szeptember 26-án lesz, igen, 48.
Szívből gratulálok, és sok boldogságot kívánok még önöknek. Itt vagyunk most az állandó vadászkiállítás előtt, beszélgetünk. Legyen olyan kedves, írjuk le a hallgatóknak, hogyan képzeljék el ezt a tárlatot?
Hát ez a tárlat egy kisméretű vadászkiállítás, amelyik állandó jellegű lesz. Elsősorban baloldalról kezdődik egy, mondhatom így, hogy plakát, vagy valami hasonló ehhez, ahol felkerültek az apróvadak, meg vannak nevezve magyarul, szlovákul és latinul, tehát ha iskolások jönnek, akkor hogy ez legyen számukra értelmes. Vannak itt olyan vadak is feltüntetve, amelyiket nagyon nehéz még a vadásznak is megtalálni vagy meglátni, például az aranysakál, ami most már elég nagy gondot okoz itt a területünkön. Aztán gyakran előfordul a borz, ugye itt a Szőlőskén a kedvencem, ahol a vadaskertem is van, az a borzhegynek hívják, tehát a borzoknak a tanyája. És jó lesz, hogyha a gyerekek ezt így közelről képen láthatják, és megismerik ezt közelebbről. Középen elhelyeztem egy feliratot, az állandó vadászkiállítás Szőlőske. Van egy hullajtott agancs, amelyiket itt leálltuk az erdőbe, egy gyönyörű gim szarvasnak az agancsa. Az díszíti ezt a feliratot és egy vadászkürt. Aztán, amit fontosnak tartottam, az idős vadászoknak a névsora, amelyik vadászok már nem élnek közöttünk, tehát meghaltak, elmentek.
És itt álljunk meg egy szóra. Igen. Nagyon tetszik a hármas, mondhatom úgy, hogy vallási felekezetnek a címere, ahogy megörökítette ön ebben a hármas címerben és ebben a fafaragásban. Igen. A szakralitást megörökítette.
Ezt még 60 éves koromra készítettem egy kovácsmesterrel egy védőrácsot a Hubertus kápolnába, a vadászkápolnába. Azt így megrajzoltam, és azóta ez ilyen jelképem is maradt. Ezt már keramikusak is csinálták a kedvemre, és ide is felkerült a fafaragó művész, a Ferenc Gyuri barátom készítette. Ő írta fel, és ő véste bele ezt a kért emblémát, vagy a kért formáját. És
mert hogy látható a római katolikus kereszt, a kehely a reformátusokra utalva, és a kettős kereszt a görög katolikusokra utalva.
Vegyük úgy, hogy ez ilyen ökumenikus legyen, mert ugye a feleségem ő katolikus, én református vagyok, a legjobb barátom pedig görög katolikus. A harmadik része a falnak, a jobb oldalon található a trófeák azoknak a vadaknak, amelyik itt találhatók ezen a környéken, tehát az őz, a dánvad, a muflon, a gimszarvas, a vaddisznó. Jobb oldalon még található olyan pár trófea, amelyik valóban mondhatom, hogy érdekesség vagy különlegesség, mivel hogy egy őssuta látható, amelyiknek agancsa van, és a ismerős professzor uram, barátom Ciberei doktor mondta, hogy ez 1000 darabból egy van ilyen. Tehát én így gondolom, hogy ezt érdemes volt így kipreparáltatni, és így meghagyni a következő generációnak.
Parókásvadnak mondják?
Parókás. Nem tisztította le az agancsát, tehát ilyen parókásnak mondják.
Valamint a vaddisznót is megláthatjuk. Mondhatjuk úgy, hogy életnagyságban, hiszen direkt olyan magasságba tette a kiprepalált mását, hogy a gyerekek valóban érezzék, hogy ilyen nagy és ilyen magas tud lenni egy élő vaddisznó.
Igyekeztem, hogy a vaddisznó nagysága érthető legyen, mert sok esetben a gyerekek ugye látják a csikos kis malacokat a könyvbe, de a valódi vaddisznó az akár méter magas is lehet, és olyan ereje van, hogy a vadászoknak a lövés után is nagy gondot okoz valamikor után keresni. Úgyhogy ez a vaddisznó is itt esett el Szőlőski erdőbe, és nagy élmény volt a számomra, amikor megtaláltam.
Említsük még meg természetesen a vadászhimnusz feliratát, és nem utolsó sorban egy öntől vett idézetet, miszerint soha ne tégy rosszat másoknak, hogy az időt csak jó cselekedetekre maradjon. Azt hiszem, ez mindannyiunknak a hátralévő életünkre egy árszpolitikája lehet.
Igen, hát ez egy régi dolog a számomra, mivel hogy ezt nem most sikerült megalkotni már korábban, és egy pár helyre ez felkerült. 50 éves koromban voltam, ahogy említettem is a beszámolóba, meg ön is felolvasta. Dél-Afrikában volt szerencsém, és ezt megjártam. Aztán súlyos betegséget szereztem ott, és ezt a feliratot akkor nagy betegségem közben alkottam meg, és maradt.
Diana miért került ide? Ő ki is?
Hát ez legenda, ugye, de sok esetben azt írják, hogy a vadászok istennője. de közben a nőknek is a védence, a szüzeknek és a állapotos nőknek is a védence. Ezért került a szobra ide, és azt hiszem, hogy a szobor az kihozza egy kicsit a dimenziót a terembe, és ez jó tesz a teremnek is, vagyis a kiállítást egy kicsit növeli.
Önnek az egyik lételeme a vadászat, de kedves Erzsike, önnek mit jelent a vadászat?
Nekem az a vadászat szintén nagy örömet okoz olykor-olykor, ugye elvitt a férjem afrikai vadászatára, aztán ide a községbe is, ahol vadásznak, vagy vadász a férjem, ide is gyakran eljövök vele, én is szeretem a természetet, szeretek gyönyörködni a természetbe, de mindig megkérem, ha én ott vagyok, akkor ne lőjön, csak gyönyörködjünk, mert én inkább gyógyítottam az embereket, mint hogy öljek.
Igen, az egészségügyben dolgozott hosszú-hosszú évtizedeken át.
Igen, én műtős nővér voltam, igen, úgyhogy én inkább gyógyítani szerettem, mint hogy meghalni lássam az állatot, vagy elesni lássam.
Bár a vadász kiállítás végén megnéztünk egy filmet, egy 2016-ban készült alkotást a fácán vadászatról, és ott elmondtam, mert ön segítségemre volt a műsor forgatókönyvének megírásában, hogy a vadászember az nem kegyetlen ember, a vadász embernek igenis megvan a létjogosultsága. Mi is a feladata egy vadásznak? Mondjuk el a kedves hallgatók számára is.
Elsősorban az, hogy védeni a vadat, aztán törődni, etetni, és aztán selejtezni, tehát a nem odavaló vadat, tehát hibás, hogy beteg állomány, azt kiszedni a sorból. Így várhatjuk azt, hogy a következő generációk azok egészségesebbek lesznek, gyönyörűbb, szebb trófeákat hoznak, értékesebb. Nem csak a vadásznak, hanem az állam tulajdonába is nagyobb érték kerül.
És a kedves hallgatókat csak invitálni tudjuk, akik most meghallgatják ezt a riportot, látogassanak el a magyar-szlovák határ közelében található szőlőskére, és nézzék meg a közösségi házban azt az állandó vadászkiállítást, amelyet Szaniszló János és kedves felesége ajánlott fel a településnek. Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, és további életükhöz jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, viszont kívánom.
Nagy szívességgel.
Az elmúlt percekben a Szőlőskei Közösségi Ház állandó vadász kiállítását Farkas Erzsébet riportjából ismerhették meg. Thank you. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 49. részét Szívós Győző olvassa fel.
Elefántot még a Cavóban és az Ambozeliben is szép számmal látni, de orszarvú már alig akad. A vadorzók első számú áldozatai a vastagbőrűek. Közülük az orszarvú van a legnehezebb, sokszor kilátástalan helyzetben. A kelet-afrikai államok közül Ugandában a fehér orszarvút, amely az ázsiai fajokat is beleértve a legnagyobb termetű, már a 70-es években kiirtották. Most a fekete orszarvú van soron. Egyes felmérések szerint mindössze 6 példány él az országban, ha ugyan még él. A polgárháború idején csak az nem jutott lőfegyverhez, aki nem akart. Az orvvadászat profithozó üzleti vállalkozás lett. Ami végbe ment Ugandában, az folytatódott Csádban, Etiópiában, Szomáliában, Zairében és Angolában. Tanzánia északi részén az orszarvúk 90%-át ölték meg a vadorzók. Még itt, az aránylag stabilnak mondott Kenyában is 1100-ra csökkent a számuk, holott 1969-ben még 18000 példányt tartottak nyilván. Természetesen korábban is vadásztak orszarvúra, és nem csak a húsáért. Így például a zuluknál az állat tülke és csontja egyben mágikus és orvosi célokat is szolgált. Ha egy darabkát elégettek a kunyhóban, füstje elűzte a rossz szellemeket, a kígyó marta sebre helyezve pedig kiszívta a mérget. Ettől azonban még nem csökkent jelentősen az orszarvuk száma. A lélekharangot az arabok kongatták meg felettük, akik varázsszerek gyártásába kezdtek, elhitetvén, hogy az orszarvútülökpor a legkülönfélébb betegségeket gyógyítja, s mindenek előtt visszaadja a múlóban lévő férfi erőt. Szudánban, Észak-Jemenben és a többi mohamedán államban, ahol ezeket a csodaszereket gyártják, 1 kilogramm tülök a 70-es évek közepén 35 dollár volt, az évtized végén 500, majd 800 dollár, és ma határa csillagos ég. Csupán Jemenben 1972 és 1979 között évente 8 tonna tülök talált gazdára, úgy 22000 orszarvú élete árán. Nagy a felvevő piac, a fél ázsiai kontinens, és egyre kevesebb az orszarvú. Következésképpen emelkednek az árak. Ahol még ma is szabadon élnek ezek az állatok, szinte mindenütt valóságos hadsereg vigyázza őket. Az elefánt még tartja magát, de számuk rohamosan csökken. Pár éve keletkezett a mondás, az utolsó elefánt már köztünk van. Az afrikai népek nem mindegyike vadászott elefántra régebben. A maszájok ma sem vadásznak, s például a pigmeusok egykori, tradicionális húsvadászata sem veszélyeztette az elefántok populációit. Kenya elefántjainak az egyharmada a Cavóban fordul elő. Korábban volt év, hogy a vadőrök 20 tonna elefántcsontot küldtek Mombazába az elefántcsont aukcióra, az óriás mennyiséget az orvadászoktól foglalták le. A Cavóban sokáig a kamba törzsbeliek dolgoztak hagyományos módszerekkel, íjjal és mérgezett nyilvesszőkkel. Az akokantera nevű fából nyelt méreg általában gyorsan hat, azonban ha rossz helyen sebezte meg a nagytestű állatot a nyilvessző méreggel bevont feje, akár egy teljes hónapig is elkillódott. Később Szomáliából törtek be egészen a Cavóig nomád vadorzók, ők már lőfegyvereket használtak. Hosszú időbe került, míg ezeket a bandákat kifüstölték. Kenyában a nagy fordulat 1977-ben történt, amikor Kenyatta elnök december 12-én a függetlenségi napon deklarálta az elefántcsont kereskedelem tilalmát. Kenyában a legnagyobb agyarasokat elnöki menlevél védi. A leghíresebb óriás Ahmed csontváza Nairobi Nemzeti Múzeumban áll. A vadorzás végtermékeivel csaknem mindenütt találkozhatunk. Magában Nairobiban annyi elefánt farokszőr karkötőt árulnak, hogy az őselefántokat is beleértve ennyi valódi farokszőr nem létezhet. A fekete, rugalmas karkötők javarésze műanyagból készül, ami egyáltalán nem baj, sőt, az elefántcsont karkötőket, gyűrűket csak úgy zsebből árulják, mint Budapesten a keleti pályaudvar környékén az arany ékszereket, órákat. Ezek jól becsomagolva, valami rejtekhelyen, kút mélyén, falhasadékban várják a megbízható vásárlót. Ha van ilyen, krémibe illő körülmények között halásszák elő a kincset. A legtöbb titkos és tiltott üzlet a fafaragók piacán köttetik. Nairobiban még egyszer és utoljára behordtuk a kert összes vörös sarát Lipta és anyék lakásába. Megraktuk a kocsikat, és irány ismét Tanzánia. Április 23-tól április 26-ig.
Road license? How?
A kenyai határőr kérdően nézett Jancsira. Tényleg hol van? Két hónappal ezelőtt kiváltottunk ugyan valami engedélyt, de az már régen lejárt. Tessék, parancsoljon. Jancsi oda nyújtotta a régi engedélyt. Próba szerencse.
Ez nem érvényes. Más nincs?
Nincs.
No, lássuk csak. Három kocsi, az ennyi meg ennyi köbcentiméter, 60 nap, summa summarum, $2,500.
Na ne, lehetessék mondani. Jancsi majd kiájult a bódéból.
De igen, ennyi, ez a normál tarifa. Meg se büntettem,
mert én nagyon belátó vagyok, tudom, hogy maguk tudósok.
Igen?
Jancsi nyomban kapcsolt, hogy itt lehet valami keresnivalunk. És nem lenne mégis valami megoldás?
Megoldás? Az van.
Apropó, hivatalos bizonylatra szükségük van? Mert ha nem, akkor fizessen $400.
Köszönjük.
Jancsi kiguberálta a pénzt, mi meg áldottuk az afrikai korrupciót. Arusában búcsút vettünk Gézától. Amíg mi Afrika közepe felé igyekszünk, ő Tanzániában marad, és folytatja megkezdett nyelvészeti és néprajzi kutatásait. Majd később, hazautazás előtt megint találkozunk. Április 27-től április 29-ig. A már jól ismert, bombázott betonúton hagytuk el Arusát. A műút semmit sem változott az elmúlt hónapok alatt, de a környékre alig ismertünk rá. Zöldellő rétek, virágok, az akáciákon friss lombtömeg, alig negyed évvel ezelőtt itt a száraz szavannát még egyszínű sárgára festette a kavargó por. A betonút után földút következett, de gyorsan ezen sem haladtunk, inkább csak vergődtünk a sárban. A Manyara tó árkában az út valójában egy töltésen fut, s két oldalt vízenyős, mocsaras földek terülnek el. Csak Babati előtt kapaszkodtunk magasabbra, egészen 2200-2400 méterig. A levegő rohamosan hűlt, este már hideg volt. Ebben a merő sárvároskában éjszakáztunk. Ugyan milyen lehetett a település, amikor Hemingway járt erre? Afrikai vadásznaplójában többször említi Babatit. Talán ugyanabban a szállóban vett ki szobát, mint mi. Túl sok választási lehetősége nem lehetett. A Babatiból Szingitába vezető út pokoli volt. Jó, ha 12 kilométert megtettünk egy óra alatt. Hatalmas teherautók, mint kilőtt csatahajók oldalukra dőlve hevertek a sárban. Szingida előtt eltűnt a sár. A város környéke olyan, mint valami geológiai múzeum. Az ősöreg gránit, az afrikai pajzs kőzete hatalmas kőgombák, félgömbök, tojások és lepények alakjában bukkan a felszínre. Földrajzos társaim lelkesen rohangáltak kőtől kőig, csattogtak a geológus kalapácsok. A Szingida utáni mocsárvidékhez már sötétedéskor érkeztünk. Jó 5 órás út következett a Vembere folyó árterén keresztül. A fényszórók fényében kísértetiesen vibrált az óriási kiterjedésű mocsár, a robogó kocsikat két oldalt vörös vízfüggöny kísérte. Zegában szálltunk meg, a hotelben víz, villany és WC nincsen. Csak egyetlen szoba, két ágyal. Fáradtak voltunk, de elégedettek. Egyetlen nap alatt 400 kilométert tettünk meg. Nyugat-Tanzánia már nem igazán Kelet-Afrika. Inkább valamiféle átmenet Közép-Afrika felé. Vannak még nagy kiterjedési őserdők, amelyekben dús az ajnövényzet és a fákat liánok kötik össze. Itt építenek az olaszok egy vadonatúj utat, annyira újat, hogy egyik térképünk sem jelzi. Felszabadultan szágódottunk a kiváló minőségű strádán, mint Dél-Amerikában a transamazóniai műút. Rajtunk és az útépítőkön kívül más járműnek nyoma sem volt. Hiába igyekeztünk azonban, mire a határhoz értünk, a hivatalnokok hazamentek. Letáboroztunk hát a Tanzánia és Ruanda közötti senki földjén, és mákos tésztát ettünk. Safi remekelt. A mákot a közeli faluban kölcsönkért famozsárban törtük meg, és ettől kissé fűszerízű lett.
Elhangzott Vojnics András utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában. A 49. részt hallották, a felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.